Jelentős, átlagosan 50 forintos különbség állandósult a benzin és a gázolaj árak között. Itt az Energia Világa, az Inforádió energiaipari magazinja, ahol hamarosan a differencia okairól hallhatnak.
Energia Világ.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
November utolsó hetében ismét csökkenti a MOL a benzin és a gázolaj árát, átlagosan 356 és 405 forintra. Bár a dízel üzemanyag árában most jelentősebb a változás, még így is nagyjából 50 forintos különbség látszik állandósulni a két üzemanyag fajta között. Az okokról Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét Czvik Dávid kérdezte.
Alapvetően két oka van ennek a jelentős különbségnek. Az egyik oka az az, hogy a dízel kereslet az utóbbi néhány hónapban lényegesen meghaladta a globális benzinkeresletet. Jellemzően egyébként a benzinránti kereslet a fellendülési szakasz első időszakában nő meg. Ugye benzint elsősorban fogyasztói kereslet, ami hajtja, ugyanis elsősorban személygépkocsik meghajtásához használják ezt az üzemanyagot. A dízel esetében a keresletnek a fő forrása sokkal inkább a gazdasági növekedés, szállítmányozás, az infrastruktúrális beruházások, és ezek jellemzően egyébként egy beruházási ciklus későbbi szakaszaiban erősödik, tehát a gazdasági ciklusnak a másik fele az, amikor jellemzően a dízel kereslet erősebb. Tehát ez az első fő ok, az az, hogy gyakorlatilag a dízel iránti kereslet most sokkal masszívabb globálisan, mint a benzin iránt.
Egyáltalán itt a különböző e-mobilitási kérdések, az e-mobilitás előretörése, vagy akár az, hogy a környezetvédelmi előírások szigorítása miatt talán például a fogyasztók kevésbé részesítik előnyben a dízelt, ezek semmilyen módon nem befolyásolják azt, hogy most így alakulnak az árak?
Egyelőre az e-mobilitásnak erre az egész képre minimális hatása van, ugyanis olyan kicsi az aránya az elektromos gépjárműveknek a teljes gépjármű parkon belül, hogy ennek a hatása gyakorlatilag elhanyagolható. Van egy érdekes második hatása is egyébként, második oka is ennek a jelentős különbségnek, mégpedig az, hogy világ finomítóipara nem tudott rugalmasan állni erre a kereslet változásra. Alapvetően a finomítóknak viszonylag kicsi az a terük, amin belül ők tudnak váltani dízel, illetve benzin között, és ez jelentős mértékben meghatározza az is, hogy milyen alapanyagot dolgoznak fel. Na most a világban az utóbbi években elsősorban a könnyű kőolajak irányában növekedett a kínálat, köszönhetően elsősorban az amerikai palaolajnak, illetve más nem OPEC forrásoknak. Ezekből a típusú olajokból sokkal több benzint lehet kihozni, mint dízelt, tehát ez is gyakorlatilag nehezíti a finomítók helyzetét, hogy a megnövekedett dízelkeresletre többlettermék kihozattal reagáljanak.
A jövő szempontjából milyen várakozásokat fogalmazhatunk meg? Ugye talán a következő évben a benzin ára, illetve hát a kőolaj világpiaci jegyzése valamelyest csökkenhet. Mi mondható majd el a dízelről, illetve egyáltalán itt a benzin és a dízel közötti árkülönbség az mennyire húzódhat el?
Valószínűleg tartom, hogy ez a mostani árkülönbség ez fennmaradhat, sőt tovább nőhet is. Ennek az az oka, hogy a személygépkocsikban valóban előtérbe kerülhetnek például az elektromos meghajtás, illetve a különböző hibrid meghajtások, ami a benzin keresletét csökkentik. Illetve van még egy nagyon fontos hatás, ez az úgynevezett IMO 2020, ami egy új hajózási standard, ami 2020. január 1-től lép életbe. Ez gyakorlatilag a magasként tartalmú fűtőolaj felől jó eséllyel a dízel irányába viheti el a nemzetközi hajózási ipar, ami azt jelenti, hogy akár 5%-kal is nőhet a dízel iránti kereslet, ami szintén a dízel árát növeli majd a benzinhez képest. Egyetlen tényező van egyébként, ami ezt az ólót szerintem csökkentheti, hogyha jön egy globális lassulás, elsősorban távol-keleten, tehát Kínába, Indiába. Ez ugyanis a globális dízelkeresletet olyan mértékben csökkentheti, hogy az olló szűkülése képzelhető el.
Ezek a tendenciák egyébként nem ösztönzik, nem indítják arra a piaci szereplőket, hogy még nagyobb kínálattal próbáljanak előrukkolni a dízelt tekintve?
De alapvetően ez egy jelentős ösztönző a világ finomítói szektorának. Azt azonban tudni kell, hogy egy komolyabb finomítói beruházás évekig tarthat, tehát mondjuk egy finomító úgy dönt, hogy ők növelni szeretnék a dízel kihozatal, és ezért olyan egységeket léptetnek életbe, amelyek ezt segítik elő. Ezeknek az átfutási ideje több évet is kitehet, tehát gyakorlatilag a finomítói szektor ilyen gyors keresletváltozáshoz nem tud rugalmasan alkalmazkodni. Illetve hát, amit már említettem, a világ olajkínálat azóta sem segíti őket, hiszen a MEST megjelenő egy nagyon mennyiségű, könnyű és alacsonyként tartalmú olaj inkább a benzin kihozatal növelését segíti elő, szemben azzal, hogy a dízelre van ugye igazából jelentős kereslet.
A másik oldalon sem lehet változásra számítani, hiszen talán ott is hosszabb távú lenne egy váltás, nézve például a fuvarozókat, nagyvállalatokat, akik esetleg más üzemre akarnának átállni a dráguló dízel miatt. Tehát vélhetően azért itt sem lehet egy gyors lépésről, váltásról beszélni.
Jelentős technológiai váltáshoz valószínűleg itt is több évre van szükség. Vannak természetesen ilyen próbálkozások, például a csepp folyós földgáz felhasználása a hajózásban, illetve a tarasztföldi fuvarozásban lehet egy jelentős opció, valamint a sűrített földgáz megjelenése is elképzelhető. Rövid távon amilyen reakciót inkább látunk, az egyfajta spórolást jelent az üzemanyaggal. Például a tengeri hajózásban úgynevezett lassított menetbe kapcsolnak a hajók, ami azt jelenti, hogy egy adott távolságot 20-30%-kal hosszabb idő alatt tesz meg egy tengerjáró hajó, ami hát ugye időben természetesen hosszabbat jelent, viszont üzemanyagban akár 20-30%-os megtakarítást is jelenthet ez. De hasonlót látunk például a szárazföldi szállításban is, itt igyekeznek a cég maximalizálni a flottáik kihasználtságát, illetve előtérbe helyezik az üzemanyag megtakarítást szemben a flották kihasználtságával és a flották méretével. Tehát például nagyobb flottát használnak, amivel viszont maximalizálják a megtett utat és szállítmányt, ezzel is tudnak gyakorlatilag jelentős spórolást és megtakarítást elérni.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőit hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A nők részvételét vizsgálták az energetikában egy 10 országra kiterjedő felmérésben. Az egyik készítő, Páncél Andrea, Women in Energy, a Nők az energetikában nevű egyesület elnöke szerint az iparág számára is hasznos lenne, ha több nő kerülne vezető pozícióba.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy ebben a régióban, ugye itt Kelet-Közép-Európában végeztük ezt a kutatást, hány nő dolgozik az energetikában, illetve a vezető pozícióban hányan dolgoznak, illetve mi lehet ennek az oka. Éppen ezért 10 országban készítettük el ezt a kutatást, az egyesület és a Boston Consulting Group közösen az elmúlt egy évben. 10 országra terjedt ki a kutatás, 62 vállalatot találtunk meg, és több mint 700-an vettek ebben részt. Ez egy kérdőíves kutatás volt, de interjúkat is készítettünk úgynevezett ilyen öreg rókákkal, és nem csak nőkkel, hanem persze férfiakkal is. Úgyhogy az volt a kérdés, hogy persze mennyien dolgoznak a szektorban, illetve felső vezetők közül hányan vannak nők, és részletekre is kíváncsiak voltunk. Nagyon érdekes, hogy korábban a Boston Consulting készített hasonló kutatásokat világszerte, és abból az örült ki már akkor, hogy ők azt hiszem 10 jelentős iparágat vizsgáltak, és ezek közül az utolsó előtti volt az energetika. Ami persze alapvetően lehet mondani, hogy egy ilyen fiú szakma, de ma már, amikor nem csak olajkutatásról és olajfúrótornyokról szól ez az iparág, akkor azért innovációról, digitalizációról, ez egy modern iparág, azért most már ez nem csak egy férfias szakma. Pedig a kutatásból egyébként még mindig az derült ki itt a régiónkban is, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csak a férfiak klubja, és nem sok keresnivalója van benne a nőknek. De hát, hogy azért néhány számot is mondjak kutatásból, amelyet egyébként egy héten belül, december 6-án fogunk publikálni a Women Energy konferencián, amely társrendezménye a Budapest Energy Summitnak. De az érdekes, hogy a régióban átlagosan 26%-a az energetikai cégekben a nők aránya, és a legfelső vezetésben, tehát a board tagok aránya. Ez a százalék ott már csak 17. És az is nagyon érdekes, hogy például Romániában és Szerbiában ez az arány 33%, miközben Magyarországon pedig csak 14.
És a megkérdezettek, mondjuk a megkérdezett férfi vezetők vagy energetikában dolgozó emberek mit mondtak? Szerintük jó vagy rossz, hogyha minél több nő van vagy lenne ebben a szektorban?
Nagyon vegyes volt a megítélés. Volt, aki azt mondta, hogy a nők hiánya a vezetésben az azt jelenti, hogy elveszítünk egy óriási lehetőséget. Voltak, akik így ítélték meg. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy amikor egy ilyen vezető pozícióra keresünk embert, akkor például fel sem merül az, hogy nő kerüljön be ebbe a business boardba. És itt a kulcs egyébként az, hogy az első számú vezető mit gondol erről a kérdésről. Amit a vezérigazgató gondol ebben a témában, azért ez nagyon-nagyon jellemzi a céget is. És egyébként visszatérve arra, hogy ez miért is fontos egyáltalán. Nagyon sok kutatás bizonyítja, hogy azok a cégek, ahol kiegyenlített a vezetés a nemek között, azok sokkal hatékonyabban tudnak dolgozni. Tehát ez azt is is jelent, hogy a végén több pénzt is termelnek, úgyhogy mindenkinek érdeke az, hogy bevonják a nőket minél jobban a vezetésbe.
És mit mondtak a megkérdezett hölgyek? Könnyen vagy nehezen boldogulnak az alattuk dolgozó férfiak tömegével? Ugye azt említette, hogy nagyjából 20% minden ötödik vezető hölgy, ami azt is jelenti, hogy a beosztottak jelentős része, több mint háromnegyede viszont férfi.
Így van. Ez is egy kérdés persze, hogy hogy boldogulnak. Ők nehezen jutnak már egyáltalán oda a pozícióba, és akiket megkérdeztünk, azok közül nagyon sokan azt mondták, hogy nekik sokkal többet kellett bizonyítaniuk, sokkal jobbnak kellett lenniük, mint a többieknek, mint a férfiaknak, ahhoz, hogy egyáltalán eljussanak ebbe a pozícióba. A többség azt mondta, hogy ők kifejezetten jól tudnak dolgozni, elismert vezetők, és ha már oda jutottak, akkor már elfogadják őket, de az oda jutás, tehát ez a folyamat az, amelyik nagyon nehéz. Önmagában az energetika nem egy igazán szexi iparág, tehát már ott kezdődik, hogy nagyon kevesen gondolják még mindig azt, hogy egyáltalán ebbe az irányba mennek el tanulni. Tehát ezért is mi például mentorálunk fiatal egyetemistákat, akik azt gondolják, hogy az energetika érdekes lehet számukra a jövőben, mert itt kezdődik az egész kérdés. Tehát, hogy egyáltalán válasszák ezt már a tanulmányaik során a fiatalok, a lányok. És amikor bekerülnek, érdekes módon nagyon sokan azt mondták el, hogy körülbelül ugyanazokra a pozíciókra fele arányban jelentkeznek nők és férfiak, és aztán, amikor egyre följebb kerülnek a karrierben, akkor valahogy lemorzsolódnak a nők, és a végén valaki úgy fogalmazta meg az egyik férfi, akit kérdeztünk, hogy ahogy egyre följebb mennek a pozícióban, úgy fogy el az oxigén, és úgy fognak el a nők is. Tehát nagyon nehéz az előrejutás, és mondom, ez az az időszak, ez a folyamatnak az a része, amiben viszont nagyon-nagyon fontos szerepe van a vezetésnek. A másik pedig az az, hogy a férfiak nagyon sokszor nem is gondolják azt, hogy nőket érdekelheti ez az iparág. Tehát egyrészt a nők nem tudnak sokat az iparágról, kommunikálni kellene sokkal többet, és attraktívabbá tenni ezt az iparágat. Másrészt pedig, ha már benn vannak, akkor a férfiak nem is feltételezik az a nőkről általában, hogy ők érdeklődnek az iparág iránt, és meg tudják állni a helyüket az energetikában is.
Páncél Andreát, a Nők az Energetikában nevű egyesület elnökét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!